Egy nő, portréműsor Kutasi Judittal. Történetek karrierépítésről, érvényesülésről a Trend FM-en.
A tiszta víz és a fenntarthatóság nem csak hogy sláger téma, hanem a jövőnk is egyben. Ezt nagyon sokszor halljuk, ennek ellenére kevés szó esik azokról, akik mindezt a háttérben biztosítják nekünk. Ráadásul itt a jogi szabályozásra is gondolok, minden esetre mindezt bármiről is legyen szó, szenvedéllyel kell csinálni, szenvedéllyel kell végeznünk a munkánkat. Erről beszélgetünk ma. Vendégem dr. Szalóki Szilvia, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnök helyettese. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Én köszönöm a meghívást.
Mikor ide leültünk, akkor arról beszéltünk, hogy egy hihetetlen, hogy micsoda láthatatlan munka, amit ti végeztek, hogy úgy általában mi emberek nem tudjuk, hogy amögött, hogy nekünk ott a tiszta víz és folyik a csapból, mennyi munka lehet, és valahogy olyan evidenciának érezzük mindezt. Miközben ti ezért nap mint nap sokat dolgoztok. Te ezt hogyan éled meg?
Valóban, egyrészt a felolvasott hosszú nevű hivatalunkat is nagyon kevesen tudják beazonosítani, hogy mi ez és mivel foglalkozik. Alapvetően 6 olyan terület van, ahol szolgáltatókat felügyelünk, engedélyezünk. Ez a víz, szennyvíz, hulladék, távhő, villany és gáz. Ezek ugye ilyen speciális területek, és azok a szolgáltatók, akiktől te megveszed a távhőszolgáltatást, vagy az ivóvizet, azokat tulajdonképpen mi engedélyezünk, mi felügyeljük, hogy ők megfelelő háttérrel nyújtják ki a fogyasztóknak ezeket a szolgáltatásokat. Ezen túl, mint említette, szabályzók is vagyunk. Ez nem csak a jogi szabályozás, tehát hogy működnek ők, milyen felkészültséggel, felszereléssel, hanem gazdasági szabályzóként is működünk. Ez azért fontos és érdekes, mert ezek a piacok úgynevezett monopolisztikus piacok. Tehát még mondjuk lakásbiztosítást akarsz kötni, vagy valamelyik TV-szolgáltatást, vagy internetszolgáltatást akarod igénybe venni, akkor bemész 3-4 szolgáltatóhoz, kérsz ajánlatot, így van, döntesz. Itt Budapesten, nem tudom, Budapesten élsz, de mondjuk, ha Budapestről beszélünk, a vizet csak a fővárosi vízművektől tudom megvenni, a távhőszolgáltatást csak a főtávtól tudom megvenni. Tehát ezek a szolgáltatók kvázi adott piacon egyedül vannak. A mi feladatunk, a szabályozóhatóság feladata az, hogy valamilyen módon ezeket a szolgáltatókat azon ki, hogy megnézem, mint említettem, hogy megfelelő körülményekkel rendelkeznek-e ahhoz, hogy a fogyasztókat ellássák ezekkel a úgynevezett közszolgáltatásokkal, az is feladatunk, hogy valahogy modellezzük számukra a piaci helyzetet. Tehát itt hatósági árak vannak, mert ha nem, akkor ő olyan árat mond neked, amilyet ő gondol. De ezt valamilyen módon be kell korlátozni, és a hatóság vagy a hivatal az pont azt csinálja, hogy ezeken a monopolisztikus piacokon működő szolgáltatókat elkezdi mérni, és azt mondja, hogy én megmondom, hogy mi az a díj, ami egy versengő piacon reális lenne, és amit el lehetne a szolgáltatásodért kérni. Ez ennek a száraz hivatali oldala. Ami ennek a szép oldala, és amit te is mondtál, az az, hogy ez olyan természeti erőforrásokhoz kapcsolódik, amik ugye végesek, amikre vigyáznunk kell. És mi folyamatosan monitorozunk ezeket a piacokat, rálátunk ezekre is. És azért a víz, az például egy ilyen borzasztó nagy kincsünk, amit te is említettél, hogy folyamatosan rendelkezésünkre áll, reggel fölkelsz, megnyitod a csapot, teljesen természetes, hogy
legalábbis
tiszta,
szerencsés közegben élünk.
Igen, a tiszta ivóvízhez hozzá jutsz, és ez nem jelenik meg a tudatunkban, hogy ez mekkora érték. Ha megengeded, akkor játszanék veled egy picit. Meg szeretném tőled kérdezni, hogy neked mennyit ér egy liter egészséges tiszta víz? Tehát mi az a pénzösszeg, amit te adnál egy liter vízért?
Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert nyilván, mivel evidencia, ezért mondhatnám a hatósági árat, de ha nem lenne, és gondolom a kérdés erre vonatkozik, akkor mennyit ér meg?
Egyáltalán? Hozzá szeretnél most jutni egy liter egészséges ivóvízért. Mi az az összeg, amire, amíg azt mondod, hogy oké, én ezt leteszem az asztalra, és kapjak most egy liter egészséges ivóvizet?
Mondhatunk 500 vagy 1000 forintot is, de nyilván, ha nincs, akkor ez sokkal többet
Igen,
ér.
Ebben teljesen igazad van. Ezt azért kérdeztem, mert mi ezt évről évre mérjük. Közel 20 ezer ember megkérdezésével alapvetően a szolgáltatók szolgáltatási minőségét mérjük, de ebben van egy kérdés, ami erre vonatkozik. Az utolsó mérésen ennek az átlagos értéke 61 forint volt.
Tehát igen, 60, gondoltam, hogy ilyen alacsony.
61 forintot adnának az emberek átlagban egy liter egészséges ivóvízért.
De azért, mert evidencia, amivel kezdtük.
Én ennél tovább megyek. Igen. Igen, evidencia, és azt mondod, hogy ez egy alacsony ár. Én erre azt mondom neked, hogy nem is olyan alacsony ár ez. Mert ha belegondolsz, hogy nyáron mész a Balatonra, 30 fokban megállsz a benzinkútnál, akkor én azt gondolom, hogy mindenki leveszi a polcról a 200 forintos ásványvizet, és a fél literért ki fogja fizetni, ami azt jelenti, hogy ott már 400 forintot fizetsz egy liter vízért.
Ezért is mondtam ezt az összeget.
És ami nincs a homlokterünkbe, és amivel kezdted a riportot, viszont szeretném megvilágítani, hogy mennyire tényleg nem gondolunk bele a víz értékébe, csak neked, csak ma a szolgáltatód ezerszer ennyit ad, körülbelül 300 forintért. Mert hogy olyat is játszhatunk, hogy vedd elő a számládat, mert hogy az emberek többsége nem tudja, hogy mennyiért kapja a vizet, de én azt feltételezem, hogy te vagy Budapesten, vagy az agglomerációban élsz, körülbelül 200-300 forint közötti vízdíjat fizetsz egy köbméterért, viszont egy köbméter víz az 1000 liter. Tehát a víziközmű szolgáltatótól az egészséges ivóvizet 1000 literenként veszed meg 300 forintért.
És akkor utána beszélgethetünk arról, hogy ezt az egészséges egy köbméter vizet mennyi mindenre használjuk.
Így van, így van.
Mert hogy itt ivóvízről
tehát,
beszélünk.
Hogy gyakorlatilag a legjobban ellenőrzött élelmiszerről beszélünk, tehát nyugodt szívvel a gyermekednek a kulacsába beleereztheted azt a vizet, és elküldheted iskolába, mert tudod, hogy egészséges az az ivóvíz, és ő ezt elviheti. A Balatonnál megvetted 400 forintért a fél liter, vagy az egy liter vizet. Tehát, hogy igen, megkapjuk ezt az 1000 liter vizet, és mire használjuk föl? Nem csak a levesfőzésre, nem csak a teafőzésre, nem csak a szomjunk oltására futás után, hanem ezzel zuhanyzol reggel, ezzel mosod meg a fogadat, és hát a WC-t is ezzel öblítjük le.
Ezzel locsolom meg a virágokat, stb. Igen, tehát hogy ez nagyon messzire vezet, és nagyon jó, hogy így kezdtük, mert egy picit a feladatot, a felelősséget, és ennek a szépségét is megmutattad itt ezzel a játékkal. Viszont akkor én is, hát ha nem is játszanék, de akkor visszadobnám a labdát, amikor leülök egy interjú alannyal beszélgetni, akkor mindig szeretnék róla azért előzetesen sok mindent megtudni. Ez információkat is szoktam kérni, és te küldtél egy nagyon érdekes színes anyagot, amiből engem azt fogott meg igazán, hogy te az egyik kolléganődet megkérted, hogy írjon rólad. És én úgy tudom, hogy amit ő leírt, azt te olvasás nélkül küldted el nekem. Ekkora bizalom van benned?
Igen, az az igazság, hogy én nem tudtam, hogy kell egy ilyen riportra készülni, ezért mindenféle anyagokat összeszedtem, és mivel tudtam, hogy ez egy portréműsor lesz, ami rólam szól, magamról nagyon nehéz reális képet mutatni, én élem a saját életemet, valahogy működök benne, de nyilván egy külső rátekintés egy másfajta szempontot mutat meg, és ekkor jutott eszembe, hogy érdekes lenne az, hogy
máshogyan lát téged.
Igen, hogy valaki más mutassa meg, hogy milyen vagyok, tehát hogy ő milyennek lát engem. És a kolléganőmet valóban megkértem, hogy ha van ötlete vagy gondolata azzal kapcsolatban, hogy milyen jelzőket írna le rólam, vagy hogyan mutatna be engem, akkor ezt összeírná egy listába.
És nem féltél, hogy ő miket fog írni rólad?
Nem, mert én azt gondolom, hogy emberek vagyunk az összes hibánkkal, sebezhetőségünkkel. Én ezt felvállom a kollégáim előtt is, és ahogy említetted a bizalmat, én nagyon bízok a kollégáimban. Tehát, hogy alapvetően hiszek és bízok az emberekben, ez egy ilyen pozitív, nyitott attitűd a részemről. Nyilván engem is érnek csalódások, de azért én azt tapasztalom, hogy az emberek többségében meg lehet bízni, és hogyha ez kölcsönösen működik, akkor ennek olyan teremtő ereje van, ami például a munkánkban maximálisan megjelenik. Tehát azt a fajta magas szakmai színvonalat, amit mi képviselünk, borzasztó nagy nyomás mellett, hatalmas felelősségvállalással, az csak úgy lehet elviselni, hogyha ez egy olyan közeg, ami táptalaj arra, hogy fejlődjünk, hogy együtt végezzük el. Ez szerintem bizalom nélkül nem megy.
És azt írta rólad, hogy reggel beviharzik az irodába, és körülbelül 12 dolgot sorol fel egy perc alatt, és kér hozzá egy kávét. Így indul a napotok a hivatalban?
Igen, bár itt azt gondolom inkább arra utal, hogy borzasztó sebességgel és energetizáltsági szinten működök, amit nekik néha nehéz lekövetni. Tehát, hogy egy nagyon gyors tempójú ember vagyok, és igen, a kávé is része az életemnek, naponta több kávét iszok, ez az egyetlen szenvedélyem.
Ami szintén vízből készül, ugye?
Így van.
És akkor visszatértünk. Te a jogvilágát képviseled a közműszabályozáson belül. Ebben a világban téged mi fogott meg igazán?
érdekes módon a közműszabályozásban, tehát hogy jogász vagyok végzettségemet tekintve, de nem ennek a száraz jogi vagy szabályozási oldala, hanem pont az, amiről az előbb beszéltünk, az ehhez kapcsolódó természeti erőforrások, tehát hogy engem a víz, a természet, a fenntarthatóság, az ezzel kapcsolatos felelősségvállalás, az az, ami mindig is érdekelt, ez meg kisgyerekkorom óta jelen volt az életemben, tehát hogy 10 évesen rendesen mentem az erdőbe szedni a szemetet, akkor még nem ilyen teszed akciók voltak, hanem csak ilyen kisebb egyesületek szerveztek ilyen erdőtisztító akciókat, és ez valahogy úgy az életem részévé vált, hogy odafigyelek a természetre is, valahol nagyon-nagyon tisztelem azt a közeget, amiben élünk, illetve...
Tehát akkor visszataláltál ehhez.
Igen, és ezt azt véletlenül hozta úgy az élet, hogy a jogban is egy olyan területre tévedtem, ami ehhez kapcsolódik. És akkor így a száraz szakmaiságon túl nekem van ehhez egy érzelmi kötődésem.
És akkor térjünk vissza egyre ezt a vezetésre, hogy most már egy közműszabályozás, egy nagy hivatalnak az elnök helyettese vezetője vagy. Készültél ilyen vezető szerepre? Volt benned ilyen ambíció?
Nem készültem sose vezető szerepre, ezt véletlenül hozta így az élet, viszont amikor az első pályázatomat beadtam, ez most már nekem a harmadik ciklusom, tehát a harmadik kinevezésem, amikor az elsőre adtam be a pályázatomat, akkor azért meg kell, hogy mondjam, így utólag őszintén bevallhatom, hogy éreztem, hogy ez egy nagy kihívás lesz, tehát hogy nagy lesz ez a kabát, és akkor nagyon tudatosan elkezdtem készülni arra, hogy én itt vezető leszek. A felső vezető jelzőt még nem is tettem oda mellé, inkább ennek az egésznek a súlyát és a felelősségét kezdtem el érezni, és konkrétan elkezdtem magamat képezni, tehát könyveket vásároltam, tréningekre jártam, ilyen önfejlesztő és olyan tanfolyamokra, ahol az önismeretet lehet fejleszteni annak érdekében, hogy a vezetői kompetenciáimat fel tudjam térképezni, és hogy megtudjam azt, hogy mely területen kell fejlődnöm. Tehát én ebbe tudatosan nagyon-nagyon sok időt, energiát raktam. Konkrétan, amikor bekerültem ebbe a pozícióba, akkor megrendeltem Amerikából, azt hiszem talán a Harvard University Pressnek van egy kiadványa, az a címe, hogy The First 90 Days, ami ugye ilyen cégváltások és pozícióváltozásoknak az első kritikus 90 napját dolgozza föl, hogy lehet ezt kvázi túlélni.
És hát szükséged is volt rá, ha jól tudom, mert hogy egy szervezet felépítésében kellett nagyon aktívan részt venned, és kvázi egy olyan feladatot kaptál, hogy oldd meg a lehetetlent.
Igen, ez tényleg így volt. Nagyon rövid időnk állt rendelkezésre, gyakorlatilag 3 hónap alatt kellett felállítanom egy 40 fős szervezetet, mert ugye a jogszabály már kijött, egyértelmű volt, hogy mikor kell elkezdeni az engedélyezési feladatukat.
Volt ez 2012-ben.
De hát nem volt hozzá apparátus, és akkor kaptam 40 státuszt, hogy ezt be kell tölteni, de évvégéig december 31-ig be kell tölteni, és akkor nagyon-nagyon gyorsan elkezdődött a toborozási időszak, és hát elég kemény időszak volt ez, mert azon túl, hogy éjszakánként önéletrajzokat olvastam, és kiválogattam azokat, akiket hívjunk be, írjanak tesztet, vagy hallgassuk meg őket a teszt, a jó minősítésű tesztírás után. Gyakorlatilag ez azt jelentette, hogy hetente legalább 2 napot csak felvételiztetéssel foglalkoztam. Az azt jelenti, hogy reggel 8-kor beültem, és 4:30-ig, 4 órás etapokban jöttek a jelöltek, és ebből kellett kiválasztani azt a tímet, aki majd az engedélyezési folyamatot véghez viszi.
Szakjogát.
És pont ezt szerettem volna mondani, hogy az volt ennek a különlegesség, hogy nem csak jogászokra volt szükség, mert ugye a gazdasági műszaki felkészültségét is vizsgáljuk a szolgáltatóinknak, így mérnököket, közgazdászokat is kellett felvételiztetni, és végig kellett azt gondolnom, hogy tudok ebből egy olyan homogén engedélyező csapatot gyúrni, ahol minden szakmai kompetencia megvan, de ők jól működnek együtt, nagyon rövid idő alatt felkészülnek az új törvényből, szóval ez valóban egy kihívásokkal teli időszak. Volt.
És ez egy érdekes kezdés is volt, tehát sikerült akkor az első feladatot időben abszolválni, ha jól értem.
Igen, ez nagyon nagy sikerélményem volt, hogy be is töltöttük az állásokat, egy nagyon ütőképes, és most már az idő próbáját kiállta, hiszen az a társaság, aki akkor összejött, annak gyakorlatilag a 80%-a mai napig a szervezetemben dolgozik, tehát hogy tényleg egy sikeres toborzás volt.
A fluktuációban az országos átlag alatt vagytok.
Az én területemen igen, nálunk is van nyilvánvalóan, de nagyon sok olyan kollega van, aki jövőre fogja a 10 éves jubileumát ünnepelni a hivatalnál.
Azért érdekes, hogy erről beszéltünk, mert egy vezetőnek ugye akkor kicsit HR-esnek, kicsit anyának kell lenni, aki rálát a szervezetre, és néha népszerűtlen döntéseket is meg kell hozni. Tehát az, hogy vezető vagy, az egy nagy csomag. Melyik a szeretem és a nem szeretem része ennek?
Én mindig azt mondom, hogy a vezetőség az nem egy pozíció, egy titulus, hanem az egy ilyen borzasztó nagy felelősség az emberek iránt. Tehát, hogy én ezért a közösségért felelek, és benne minden egyes emberért, minden kollégámért. Amit szeretek ebbe, hogy próbálom összehangolni azt, hogy nagyon-nagyon magas szakmaiságot kívánok tőlük, tehát, hogy amikor az első pályázatomat írtam, akkor ott a misszióban megfogalmaztam, hogy egy fedhetetlen, de szakmailag nagyon magas színvonalon működő, a szakmában megkerülhetetlen, ugyanakkor szolgáltató közigazgatást szeretnék megvalósítani. Ezt a elképzelést, ezt gyakorlatilag a kollégáim is magukévá tették, tehát borzasztóan oda teszik magukat annak érdekében, hogy ezek az ágazatok jól működjek, és mi nagyon ki tudjuk őket szakmailag szolgálni. De természetesen ők is emberek, és egy közösségben működünk néha több időt töltve együtt, mint a családunkkal. És az nagyon-nagyon nem mindegy, hogy ott milyen a hangulat, milyen a közösség. És amit ebben szeretek, az az, hogy amellett, hogy az elvárásaim magasak, nagyon adok arra, hogy ennek a közösségnek milyen az élete, mennyire jó hangulatúak a hétköznapjaink, mennyire tudunk összekovácsolni, mennyire tudunk egymásra nyitottak lenni, és ezt a részét nagyon szeretem, amikor közösséget építek. Tehát amikor túl lettünk a toborzási időszakon, akkor nagyon sok energiát tettem abba bele, hogy ez ne csak egy hatóság, ahol valamely osztályon 1-es, 2-es, 3-as ügyintéző, hanem hogy ez egy létező, élő közösség legyen.
És jó, hogy mondtad a hatóság szót, mert hogyha csak úgy hallgatlak, azt gondolom, hogy egy multinacionális vállalatnál ez egy természetes dolog. Hogy ez mennyire természetes a közszférában egy hatóság életében, az már nem biztos, hogy ennyire egyértelmű.
Hát szerintem semennyire. Ez nyilván belőlem fakad.
Ez jobb, ha te mondod ki.
Ez nyilván, tehát ez nekem volt erre igényem. És ha így a női vezetőkről beszélünk, tehát azt gondolom, hogy itt ér el az, hogy a nők egy picit érzelmileg is másképp állnak a vezetéshez. Nekem ez nagyon-nagyon fontos volt, és a közigazgatásban szerintem először valósítottam meg azt, hogy a szolgáltató közigazgatás az a zászlónkra legyen tűzve, hogy a szolgáltatók tényleg partnernek tekintenek minket. Tehát mi beszélgetünk annak érdekében, hogy ők betartsák a jogszabályokat. Hát, amikor ellenőrzés van és jogsértést tárok fel, akkor bizony megbírságolom őket, de még soha nem ütköztem olyanba, hogy ezért megrónának, sőt, ők maguk elmondják, hogy hát igen, jogos volt. Tehát sikerült egy ilyen hangulatot kialakítani a piacon, és bent ezt a kollégáimmal csak úgy tudjuk megvalósítani, hogy folyamatosan őket is innoválom. Próbálom keresni a megoldásokat, azért a hatóság az egy ilyen nagyon merev, strukturált, tehát amikor így kimondom, akkor szerintem mindenkinek akkor feláll
egy
hátán a szőr.
Igen, egy száraz, korlátok közé szorított, lassú,
igen,
szervezetre gondolhatunk. Ehhez képest?
Ehhez képest?
Meg tudom száfolni?
Én próbáltam hajlítani a teret, én meg tudom cáfolni. Nálunk ez nem így van. Nálunk a kollégák adnak arra, hogy jól érezzék magukat, hogy közösséget alakítsanak, illetve időről időre megújulunk. Például azt tudom, volt egy nagyon nehéz időszakom vezetőként, volt egy ilyen motivációvesztés. Ez szerintem minden szervezetben előfordul, hogy időről időre felüti a fejét, hogy a kollégák motiválatlanok, már semmi nem jó, ugyanazt a határozatot hozom meg, évente 10 000 kimegy belőle, jövőre is ki fog menni, múlt évben is kiment, unom az egészet, jó, megfizetnek, de nem. És elindult egy ilyen motiválatlanság a szervezetem belül, és nekem nagyon nehéz volt megtalálni ebből a kiutat. Rendszeresen csinálok elégedettségmérést, meg ilyen motivációs rangsorolást a kollégák, hogy lássam, hogy mi az, ami őket leginkább motiválja, és egyik eszközöm se volt hatékony, és egyszer csak kitaláltam, hogy hát ez az agilitás most olyan menő mindenhol, megpróbálom a közigazgatásba behozni. Mint kiderült utólag, még egy olyan közigazgatási szerv van, aki az agilitással foglalkozott, nálunk nagy siker volt. Nem azért, mert hatalmas eredményeket hozott, hanem mert ez volt az az eszköz, ami kimozdította a holdpontról a szervezetet. De az, hogy a közigazgatásba behozok egy agilis működést, Ez szerintem nagyon keveseknek jut eszébe.
Hát ez nem egy mindennapi történet. Tartsunk egy kis szünetet, jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd folytassuk innen Szalóki Szilviával, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnök helyettesével, akivel a szakmai elhivatottság mellett beszélgettünk fenntarthatóságról, a jogi szabályozásról, és arról, hogy mindezt lehet másképp csinálni. Folytassuk innen, a mikrofonnál Kutasi Judit, tartsanak velem a hírek után is.
Hamarosan folytatjuk az Egy Nő Portré műsort Kutasi Judittal.